Szuper. Ma egy olyan téma, az, amit Isten elém hozott azokból a dolgokból, amiket szólt hozzám. Mostában Timóteusnak a írt két levél, az, amit olvasok. És ebben használja az ige ezt a képet, hogy Jézus Krisztusnak a jó katonája. Tehát, mint Jézus Krisztus katonája, ez lenne a téma. Egészen konkrétan felolvasom az ide vonatkozó verset. 2 Timóteus 2:3. És a képet kiraknád kérlek. Köszi. Csak hogy lássunk is egy... Ege. Direkt nem a Efézus 6-ból a római katona az, amit... Vagy az a... Hogy, hanem egy katonáról egy képet kerestem, és akkor azt... Oké, ez úgy mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedés, mint Jézus Krisztus jó vitéze, vagy jó katonája. De folytatja Pál, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyeri annak tetszését, aki őt harcos elfogadta. Tehát itt is harcos, vitéz, katona az, amiről szó van. Tehát Pál egy katonának a képét használja. Timóteus kapcsán, és ez nem egy túl kemény kép, azért mégiscsak, hát ez nem túl erős, nem túl sok. Hát a keresztények ugye kedves, gyengéd, szerető emberekkel legyenek, és az meg lepuffantja a másikat, hogyha izé arról van szó. Tehát hogy lehet egy hívő keresztény embert így ezzel a képpel azonosítani? Tehát nyilván túlzok, de nyilván nem izé pillangók röpögnek és videókat szedünk, tehát még. Na, igen, eljön majd az is, ebben igazad van. Igen, köszönöm, így van. Léci az egyébként a slide-óra majd, jó? És akkor megnézzük, hogy igen. Okay. Tehát ez egy nagyon erős kép, és tényleg az ige szól arról, hogy arról ismer meg minket a világ, hogy szeretet van bennünk, szeretet van közöttünk, de mégis ez is egy képe az igének. Ez is egy képe, hogyan leírja a hívő embereket. Igaz, hogy Timóteusról van szó, de nem csak Timóteusnak szól ez, mint ami itt elhangzik, hanem ezen keresztül nekünk is. Tehát akkor miért használja az ige azt a képet, Timóteusra, vagy a hívő emberre, vagy egy katona. Jézus Krisztus jó katonája, jó harcosa. És hát azért, mert van egy ellenség, akit le kell győzni. Van egy ellenség, akit le kell győzni. Ezért beszélünk arról, hogy a hívő ember egy katona, mert van ellenségünk, akit le kell győzni. Ki ez az ellenség? Mi ez az ellenség? És hadd kezdjem ezzel, hogy nem az ördög az ellenség. Nem az ördög az ellenség. Jézus már legyőzte az ördögöt. Az ördög le van győzve. Nem az ördög a mi ellenségünk. És ebben van egy általánosabb elv is, amit mondjunk ki, ne akarjuk azt megcsinálni, amit Jézus már megcsinált. Tehát amit Jézus már elvégzett, ne akarjuk újra elvégezni. Jézus fölment a keresztre, ne akarjunk fölmenni a keresztre. Jézusnak nem halott emberekre, élő emberekre van szüksége. Amit ő már elvégzett, arra mi építsünk rá. Azt, de ne akarjuk újra elvégezni. Jézus legyőzte az ördögöt. Akkor viszont ki az ellenség? És ahogy ezen gondolkoztam, ez jött elém, hogy nem az ördög, hanem az ördögnek a hatása, az ördögnek a manipulációja, az ördögnek a trükkjei, az ördögnek a befolyása, az a mi ellenségünk. Más néven mondva, a sötétségnek a birodalma, a sötétségnek a királysága. Ugye, ha odalapozunk a Kolossé levélhez, Kolossé 1:13, ott olvassuk ezt, na jó, 12-t olvasom, hogy egész mondat legyen, Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából és átvitt az ő szeretett fiának országába. Benne van a mi megváltságunk, bűneink bocsánata, tralala, stb. Azt mondja az ige a kolossébeli gyülekezetnek, vagy azt írja Pál, hogy Isten kiragadott titeket a sötétség birodalmából, a sötétség hatalmából, a sötétség hatalmából. Mi már meg vagyunk szabadulva a sötétség hatalmából, mi már meg vagyunk szabadítva az ördög befolyásától. És akkor mondjuk ki, hogyha szabadok vagyunk, meglettünk szabadítva, az igaz mondja, hogy meglettünk szabadítva az ördögnek a befolyásától, akkor ne adjunk neki helyet az életünkben. Tehát az ördög le van győzve, Isten megszabadított minket az ő befolyásától, ne adjunk neki helyet. Akkor miért szabadultunk meg, hogyha utána még továbbra is helyet adunk? Teljesen értelmetlen. Ne adjunk az ördögnek helyet az életünkben. Ugye a 2 Timóteus 2:3 azt Timóteusnak írta nyilvánvalóan módon Pál. Ugye Timóteus Efézusnak az első püspöke, tehát Pál apostol rábízta az efézusi gyülekezetet, tehát ő volt az egyházban, ott az első püspök. És ugye Efézus az, ami egy eléggé kemény hely volt, egy nagyon-nagyon durva hely volt. Ugye ott volt az Artemis templom, ott volt, emlékszem, hogy ez az ezüst műveseknek a lázadása, akik csinálták a balhét, mert hogy, ahogy tértek meg az emberek, romlott a biznisz, és féltek attól, hogy elveszítik a megélhetésüket, és nyilván Pál meg Timóteus, ők voltak a felelősek ezért, ugye akik az egész világot feje tetejére állították, megjelentek itt is, és Efézus egy nagyon kemény hely volt. Tele volt mindenféle ördögi dologgal. Én aztán ott volt az, hogy összegyűjtötték a könyveket, és elégették őket. És iszonyat sok pénzbe kerültek volna azok a könyvek, hogyha valaki megvette volna őket. És ilyen szempontból nézve van egy hasonlat a mi életünk, és az efézusi gyülekezet vagy Timóteus között, mert ez a világ egy kemény hely. Mai nap is. Igaz ugyan, hogy Magyarország keresztény ország, névlegesen az, de menj ki az utcára és beszélgess az emberekkel. Az embereknek, ez az én tapasztalatom, egyébként Budapest keményebb hely, mint vidék, azt gondolom, bár olyan szempontból, hogy vidéken is inkább én azt gondolom, hogy vallásosság erősebb. Budapesten már nem is annyira vallásosak az emberek. De egy átlagosan Magyarországon azt gondolom, hogy sokan vallásosak, és éppen ezért ő nekik minden szempontból még nehezebb. Ott van milyen alapra építeni az evangélium üzenetét, de másfelől meg süket fülekre talál az ember sokszor. És bizony vannak nagyon kemény szituációk. Tehát mondjuk ez a két srác, aki eszembe jut, akivel beszélgettünk, aki, hát hogy, meg korábban is volt, aki konkrétan, tehát ilyen sátánista ízék dolgok voltak. És hogyha valaki nem vallásos, akkor miért ne? Tehát, hogy értem, hogy nyilván megvan, hogy miért ne, de ő így gondolkozik, hát kipróbáljuk ezt, kipróbáljuk azt. Tehát a világ körülöttünk egy elég kemény hely. Nagyon sok sokfélét gondolnak sok mindenki körülöttünk. És ezekben bizony vannak kihívások. És akkor lapozunk oda az Efézusi levélhez. És akkor most viszont föllapozom a lélek fegyverzetét, de csak egy verset olvasok az Efézus 6-ból. 6:12. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Tehát Efézusban, ez Efézusról van szó, és ez Timóteus, aki, tehát Pál nem volt ott, Timóteus volt ott, neki kellett ezzel valamit csinálnia, ezzel a helyzettel. Nagyon nagy volt a sötétség, és Timóteusnak és a gyülekezetnek ezt valahogyan ezen felül kellett kerekednie. És ezért írja Pál azt, amit ír Timóteusnak. És ahogyan a Kolossébeli levélből olvastuk, hogy Isten kiragadta őket a sötétség hatalmából, erre ment ki a játék, hogy a gyülekezet embereket ott Efézusban kiragadjon, vagyis Isten a gyülekezeten keresztül kiragadjon a sötétség hatalmából. És átvigye őket az ő országába. És ugyanerről van szó ma is. Ugyanerről van szó ma is. Amikor nyilván az utcamisszióról tudok beszélni, vagyis hát az, amikor ilyen vadidegenekkel beszélgetünk, mert akkor van egy ilyen nagyobb merítés a társadalomból itt Budapesten, de ez bármilyen szituációra igaz, tehát akár otthon, család, barátok, munkahely, bármilyen szituáció lehet. De egy munkahely már, egy iskola, az már egy ilyen leszűkített közeg, tehát ott már nincsenek annyiféle ember. De ez mind arról szól, hogy amikor mi rajtunk keresztül Isten megérint másokat, ki akarja őket ragadni a sötétség hatalmából. És ezért van az, hogy az utcamisszionál is nekem például Isten így a szívemre helyezte, hogy tehát nem az van, hogy itt az üzenet, take it or leave it, bocsánat, tehát, hogy ha akarod, hanem hát ez jó, oké, megyek tovább. Nyilván valahol van egy ilyen, nem tudom ráerőltetni, de azért akarjam már, hogy térjem meg. Tehát én akarjam őt kiragadni a sötétség hatalmából, akarjam. Mert Isten azt akar, hogy megtérjen. Isten azt akar, hogy minden ember megtérjen. Akkor nekem is akarnom kell, hogy megtérjenek az emberek. Az egyik legelső, talán a legelső alkalom, amikor a Deák téren voltam, ugye az még nem egyedül volt, hanem volt még akkor egy valami utcai forradalom nevű rendezvény, szerintem a BPA-sok csinálták, és vagy nekik az ifis csoportosulások, nem tudom. Úgyhogy ott ismertem meg a terepet, és akkor emlékszem, a egyik otthoni lelkésszel mentem így párba, és ketten mentünk, és én azt néztem, hogy tehát őt már konkrétan el akarták küldeni, de nem az, hogy ilyen udvariasan, köszönöm szépen, de még ő nyomta, még akkor is nyomta, és akkor, tehát én már nem nyomtam volna, ő még nyomta, hogy de figyelj, de akkor is. Aztán így gondolkoztam, hogy igen, lehet, hogy én ehhez túlságosan udvarias vagyok, vagy nem tudom, vagy hülye, vagy nem tudom, mi a jó erre, de nyilvánvaló volt, hogy ő igenis akarta, hogy az illető, ami falat fölhúzott, azon túljusson Isten evangéliumának az üzenete. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, de valahogy nagyon jó megtapasztalás volt. És mondjunk ki egy nyilvánvaló dolgot ebből az egészből, most amiről beszélünk. Az egyház támad, nem védekezik. Támad. Az efézusi gyülekezet, Timóteus, ők mentek, és nyilván nem úgy támadott, hogy tehát ők az ördögnek, a sötétség hatalmának neki mentek. Megtámadták, hogy kiragadjanak abból embereket. Offenzíven voltak, és nem védekezésre helyezkedtek be. Ebből egy nyilvánvaló konklúzió, ne legyünk mindig biztonsági játékosok, hanem menjünk bele szituációkba, menjünk mi is, és menjünk neki a sötétség uralmának, sötétség hatalmának. És itt viszont igenis releváns az Efézus 6, ami a gyülekezetnek szólt, az efézusi gyülekezetnek, aminek Timóteus része volt egyébként, a lélek fegyverzete. Ugye szokták mondani, hogy egyetlen egy támadó fegyver van a lélek fegyverzetében, mindegyik védekező fegyverzet, az pedig a léleknek a kardja. Most keresem azt a részt. Igen, a léleknek a kardja, amely az Isten beszéde. Azt mondja az ige. Vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Másképpen mondva, az igazság. Az igazság az egyedüli támadó fegyver. A lélek kardja, az Isten beszéde. Tehát elmondani az igazságot, ez a támadás. A sötétség hatalmával szemben. Az igazságot megosztani. osszuk meg az igazságot, és az igazság azt mondta Jézus, hogy megszabadítja az embereket, és az igazság fogja átvinni őket a sötétség hatalmából Isten országába. Az igazság fogja megszabadítani őket, és emlékezzünk a János 14.6-ra, már mindjárt mondom, mi az, de János 14.6-ban mondja Jézus azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus az igazság. Az igazság nem egy doktrína, nem egy tanítás, nem egy üzenet, az igazság egy személy. Az igazság egy személy. És az igazsággal megyünk neki, megyünk bele a sötétség hatalmába, és ragadunk ki onnan embereket belőle. És az igazság fogja megszabadítani őket. És az egy, szintén Pálnak egy másik levelét föllapozom, az 1 Korintus 15-ből olvasom föl. Ott azt írja 1 Korintus 15:57. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát megvan ígérve nekünk a diadal. Van egy ellenség, akit le kell győzni, ez a sötétség hatalma, az ördögnek a befolyása. Az ördög maga már le van győzve, de még befolyásol. És ezek azok a szellemi hatalmasságok, amikről Pál apostol beszél. És nem úgy megyünk neki, hogy imádkozunk ellene, hanem az igazságot megosztjuk emberekkel. Így megyünk neki. És akkor egy kicsikét nézzük meg ezt a képet, ami most ott kint van. Katona. Legyen kis interakció. Milyen egy katona? Mondjatok néhány dolgot róla. Céltudatos, igen. Engedelmes, igen. Tök jó. Erős. Elkötelezett, tök jó. Bátor. Határozott. Kitartó. Nem ismer félet, vagy legalábbis nem figyel rá. Igen, tök jó. Nem magával törődik. Aha. Na, tök jókat mondtok. Most megnézzük, hogy milyen tanácsot adott Pál Timóteusnak. Meg talán egy-kettőt még hozzá fogok fűzni én is. De azt mondja Timóteusnak Pál, a 2 Timóteus 2-ben. Tehát amit felolvastam, igen. 2 Timóteus 2-3. Érdekes, ez másképp fordítja. Vállald velem együtt a szenvedést, mégis ez igen, vállald a szenvedést, tarts ki a nehéz helyzetben. Tarts ki a nehéz helyzetben, vállald a szenvedést. Tehát ezt mondja Pál Timóteusnak, hogy bármit is vet eléd, vagy dob neked az élet, vagy az ördög, bármit is akar az életedben, ne fuss el előle, hanem maradj talpon, és kerekedj felül rajta. Bármi is jön az életben, maradj talpon, kerekedj felül. Az Efézus 6-ra, hogyha visszatekintünk, ugye ott mit mond az ige, ami sokszor eszembe jut, ott többféle fegyverzet van, de ott van a hitnek a pajzsa. Azt mondja, hogy amivel a gonosz tüzes nyilait ki lehet oltani. Tehát amikor jönnek a gonosz tüzes nyilai, hazugságok, félelmek, fenyegetések, a hitnek a pajzsával ezek kioldhatók. Ha az ember nem áll hitben, nem tartja a hit pajzsát, akkor ezek betalálnak, és azok az tüzes nyilak égetnek. De ha hitnek a pajzsát, hogyha tartja az ember, akkor nem fogja eltalálni őt. Maradj talpon, legyen kezedben a hitnek a pajzsa, kerekedj felül ezeken a dolgokon. Viseld el a szenvedést, vagy hogy mondja, vállald a szenvedést, de ne úgy vállald, hogy az ember gyötrődik benne, hanem maradj talpon. Ne, türelem is kell hozzá, igen. Igen, igen, igen. De az ember maradjon talpon. Ugye a katona is olyan, hogy szenved egy sérülést, ő megy tovább. Amíg tud, megy tovább. Ha feladat el van, teljesítve van, akkor majd megnézzük, mi van az a sérülés. De megy tovább egy katona. Nem az van, hogy ó, jaj, meghozsoltam magam, vissza kell mennem. Nem. Aztán mit mond a következő versben? 2 Timotos 2:4. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Itt több minden eszembe jut ennek kapcsán. Ugye itt ez azt mondja, hogy az életnek a dolgai ne engedjétek, vagy ne engedjük, hogy kisiklasson minket, hogy elvegye a céltudatosságunkat, elterelje a figyelmünket a lényektől. Egy személyes példa erre, ami előző, tehát most, ahol lakunk, de azelőtt egy társasházban laktunk, és az egy elég izgalmas és eseménydús néhány év volt, néhányan ismeritek a sztorikat. Nem volt unalom, mondjuk így, nem volt unalmas. És történt, hogy bekerültem a társasháznak a számvizsgáló bizottságába. És én meg úgy voltam vele, hogy én konkrétan elkértem minden hónapban a számlakivonatokat a közös képviselőtől, hogy egy könyvelést vezettem, és akkor pontosan tudtam, hogy mi hogy. A közös képviselő nem volt ezt hozzászokva, mert ezt így nem nagyon csinálták mások, hogy konkrétan saját könyvelést vezettem a társasháznak minden dolgáról. De nagyon precízen pontosan csináltam. De rá kellett jönnöm, hogy ezt nekem azonnal abba kell hagynom. Tehát, hogy ez így nem. Tehát, hogy tök jó, ott volt végig egy társaság is egy közösség, és tudok tenni a közösségért, de azt éreztem, hogy és elég hamar rájöttem, hogy ez egy idő, fekete lyuk, csak nyeli az időt, és nem, tehát ami tényleg rám van bízva, hogy amivel foglalkozom, attól elveszi az időt, tehát ezt nekem abba kell hagynom. Úgyhogy egy idő után abba is hagytam, de egy-két évig ezt csináltam, és tudom, hogy mindig ott mosztoszkált benne, hogy te jó, hogy ezt miért csinálom. Na, úgyhogy ez is egy olyan példa arra, hogy valami, ami csináltam, és alapvetően egy jó dolog lenne, elszívta az időmet a tényleges dolgoktól, a ténylegesen fontos dolgoktól. Egyébként nagyon tanulságos volt például, itt tanultam meg azt, hogy ha valaki engem szeret, akkor bármit csinálok, az jó lesz. Hogyha valaki engem nem szeret, akkor bármit csinálok, az rossz lesz. El is egy olyan, hogy bármennyire is igyekeztem, voltak, akik azt mondták, hogy ez ezért és ezért és ezért nem jó. Nyilván nem azért, mert hogy eleve nem szimpatizáltak velem. Aki meg szimpatizált, az meg eleve azt mondta, hogy milyen jó. Úgyhogy na, nagyon érdekes, tanulságos volt, tanultam belőle dolgokat. Ugye ezt Pál Timóteusnak írja, és Timóteus püspök volt. Tehát én nem vagyok püspök, és tudtom, hogy ti sem vagytok püspökök. Na most akkor mi van? Ugye katonából is van a hivatásos katona, meg van a tartalékos katona. Magyarországon ma már nincsen sorkatonaság, de nem olyan régen még volt, és vannak olyan országok, ahol most éppen beszélnek arról, hogy visszaállítsák, van, ahol a mai napig van. Például Izraelben még a nőket is besorozzák, és sorkatonák. És lehet, hogy mondjuk egy tartalékos katona nem olyan kiképzésben részesül, és nem annyira talpra esett és fitment, mint egy hivatásos katona. Én azt hiszem, hogy ezt a hasonlatot hoznám arra, hogy lehet, hogy valaki püspök, akinek ez az élete, hogy reggeltől estig az egyháznak a dolgaival foglalkozik. Legtöbben nem vagyunk ezek. És ez így oké is. Ez így oké is. De mégis, akkor is, hogyha van egy munka, ahova jársz, van egy iskola, ahova jársz, világi dolgokkal foglalkozol, mert Isten erre hívott el, vagy éppen ebben vagy, akkor is igaz az, hogy Jézus Krisztusnak a katonája vagy. Lehet, hogy tartalékos katona, lehet, hogy nem tudom, de az ő katonája vagy. És aki munkába jár, annak kell foglalatoskodni a világnak a dolgaival. Annak kell. Tehát különben így kirúgják. Tehát egy embert azért fizetik a munkahelyén, hogy ott tolja a szekeret. És ez teljesen oké, csak arra figyeljünk, emlékezzetek a magvető példázatára, ahol tövisek közé hullott a mag, ott megfojtotta az igét. Ott megfojtotta az igét. Tehát van az, hogy az ember az életnek a dolgaival foglalkozik, mert kell foglalkozzon, ne legyen tövis, ami megfojtja Istennek a dolgait az életedben, a világnak a dolga. Erre figyeljünk oda. Aztán milyen még egy katona? Mondjuk ki a nyilvánvalót, egy katona harcol. Egy katona küzd. Tehát az a katona, aki nem mer küzdeni, nem áll ki harcolni, az milyen katona már? Most eszembe jut Dávid és Góliátnak a története, hogy ott senki nem mert ki Góliát, aztán mindenki félt. Hogy is mondjam, az nem volt egy nagyon jó kép arról azokról a katonákról. Mit ír Pál Timóteusnak? 1 Timóteus 1.18. Azt a parancsot adom neked, fiam, Timóteus, a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Harcold meg a nemes harcot. Azt írja neki a 6.12-ben, 1 Timóteus 6.12-ben. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Timóteus, harcolj. Harcold meg a harcot. És nyilvánvalóan mondjuk ki, ne kerüljük el mindenáron a konfliktusokat. Ne legyünk konfliktus kerülőek. Hogy jaj, ne, csak konfliktus ne. Ne legyünk konfliktus kerülők. Menjünk bele a konfliktusokba. Ezt mondja itt. Menjünk bele konfliktusokba. Na most ennek van egy egyensúly, és erre mindjárt kitérek, de itt ha egy katona konfliktus kerülő, akkor nem jó katona. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek innentől kezdve mindenre, ami nem olyan, mint kéne lennie, akkor egyből rá kell cuppannia. Nem erről beszélek, mert ezt mondjuk úgy, hogy antiszociálisnak hívják, vagy pedig hülyének, vagy nem tudom. Tehát nem erről beszélek. Tehát az embernek nem udvariatlannak, gorombának kell lennie, de ez azt jelenti, hogy aktívan az ördögnek a befolyását igenis csökkentsük, igenis küzdjünk ellene, igenis építsük le. Ugye mit mondott Jézus? Ezt János írja Jézusról, hogy az embernek fia pedig acélból jött el, vagy azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ugyanerről beszélünk. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, az ördög munkája az ő befolyása, hogyha mi konfliktus kerülőek vagyunk, akkor nem tudjuk ezt a munkát végezni, nem tudunk ebbe beleállni. Ne legyünk konfliktus kerülőek. Hogyha helyzet van, és olyan a helyzet, akkor menjünk bele. És itt érdekes, mondtad, hogy fél, vagy nem vesz tudomásról, vagy nem fél. Én azt gondolom, hogy hát egyébként ez többféle. Tehát én azt gondolom, hogy van, hogy egy katona fél, de az biztos, hogy uralkodik a félelmém. Nem engedi, hogy a félelme irányítsa. Bár most eszembe jut egy kolléga még a londoni irodában, aki ilyen ejtőernyős volt. Tehát ő is katona volt, de ejtőernyős volt, és állandóan ejtőernyőzött. És így egyszer így beszélgettem ebéd mellett így vele, hogy te figyelj már, tehát így, te egy ilyen katona vagy, és akkor így, hogy ez így, tehát így egy katonát így majd megölnek, nem? Tehát így lelőhetnek téged, és akkor így meghalsz. Tehát, hogy jobb munkát nem tudtál találni. És akkor így mindig csak én mondod, hogy Igen, ez egy olyan kockázat, amivel számolsz. De mondom, de így, ha meghalsz, akkor így már nem számolsz, vagy számolsz, akkor így már... És mindig ez volt a válasza. Ez egy kockázat, amivel számol az ember. Ennyi, pont. Téma lezárva. Te nem foglalkozott vele többet. Nagyon érdekes volt, mert ez egy gondolkodásmódot ad vissza. Tehát én azt gondolom, hogy nincs az a gond, ha az ember félelmet érez egy konfliktus helyzetben, hogy ops, ebből konfliktus lesz, és az ember nem kívánja egy porcikája sem. Ezzel nincsen gond. Én sem kívánom a konfliktusokat. Nagyon nem kívánom, szeretem őket. De az ember eldöntheti, hogy most ebbe belemegy, vagy nem megy bele. És kontextust tartsuk szem előtt, a sötétség hatalmáról beszélünk. Nem emberekről, az ördögnek a befolyásáról beszélünk. Tehát még így is el lehet dönteni, hogy az ember belemegy egy konfliktusba. Tehát példa, én már így megtanultam, hogy ha én megyek utcamissziózni, akkor lehetőleg minél hamarabb valaki engem küldjön el a csodába. Lehetőleg minél hamarabb, mert van másfél órám, hogyha én egy órát töltök azzal, hogy így megmerek-e szólítani valakit, mert lehet, hogy elküld a csodába, akkor lehet, hogy mondjuk fél órát fogok normálisan beszélgetni emberekkel, de hogyha egyből odamegyek valakihez és elküld a csodába, akkor tök jó, akkor már nem fogok aggódni, hogy a következő elküld a csodába, mert már el vagyok küldve a csodába. Tehát akkor lehet, hogy egy óra 20 percet tudok értelmesen beszélni, és azt az időt erre szánni, és nem, olyan gyakran nem tudok erre időt szánni, úgyhogy sokkal hatékonyabb, hogyha az ember jó hamar elküldik a csodába. Puszta észszerűség, logika. Tehát ebben is ott van egy ilyen félelem, és én ezt így dolgoztam fel, vagy ez erre jöttem rá, hogy ha az ember hamar túlesik azon, hogy lehet, hogy visszautasítják, no náhogy vissza fogják utasítani. Mert van, aki visszafogja, van, aki nem fogja. De a probléma az, hogyha nem merek valakit megszólítani. Az a probléma. Na, úgyhogy én ezt így kezelem. Nem konfliktus kerülő egy katona, igenis belemer menni konfliktusokba. De akkor tegyük hozzá, hogy ez is egy angol mondás, de lehet, hogy magyarul is biztos van erre valamilyen szólásmondás, hogy az ember válogassa meg, hogy milyen küzdelmekbe áll bele. Válassza meg, válogassa meg a küzdelmek, mert mindenben nem tud beleállni. És kérjünk bölcsességet ahhoz, hogy milyen konfliktusokba menjünk bele, és miben nem. És nézzük meg Timóteusnak, mit ír Pál. 1 Timóteus 4, 7-es vers. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el, a kegyességben gyakorold magadat. Tehát bele se menjél, Timóteus, ezekbe, az ilyen témákba. Bele se menjél. 1 Timóteus 6, 4-es, 5-ös vers. Csak az ötöst olvasom, itt úgy írja, hogy ezek megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek hiába való torzsalkodásai, akik az istenfélemet nyerészkedésnek tekintik. Itt hiányzik az a rész belőle, de azt mondja, tehát Pál azt mondja Timóteusnak, hogy egyszerűen az ilyen emberekkel te ne foglalkozz. Az ilyen emberekkel ne foglalkozz. És máshol is, most nem itt eszembe, hol mondja az ige, hogy ha valaki ilyen olyan, akkor egyszer fedd meg, de utána ne foglalkozz vele. 1 Timóteus 6.20, most már nem tudom, hogy ez hogy lesz írva. Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, fordulj el a szentségtelen üres beszédektől és hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévedtek a hittől. Tehát fordulj el tőlük. És itt nem arról van szó, hogy ne hagyd, hogy téged meggyőzzenek, hanem ezekkel fölösleges vitatkozni, az idődet fecséreled. Tehát ezekbe a küzdelmekbe beleállni nem okos. Vannak küzdelmek, amiket nem érdemes fölvenni. Ahogy egy katona is, nem az van, hogy egész nap 0-24-re megy, és lát egy jelenséget, akkor ráront. Nem. Van taktika. Van stratégia. Bizonyos küzdelmekbe beleáll egy katona, bizonyosokban nem áll bele. Egy jó katona tudja azt, hogy mikor kell küzdeni, és mikor nem annak van az ideje. Tehát ne legyünk konfliktus kerülőek, hogyha egybe bele kell menni, akkor menjünk bele, de nem, ez nem azt jelenti, hogy mindbe bele kell menni. Akkor menjünk tovább. Mit lehet még erről egy katonáról tudni? Én ezt így írtam, hogy ismerd a fegyvereidet. Ismerjük a fegyvereit. Tehát ott van ez a katona, hogyha mondjuk azt a puskát a kezébe, hogy nem tudná, hogy kell megfogni, hogy mondjuk maga felé tartja a csövét, az nem biztos, hogy olyan jó lenne. Ott van a fején valami távcső, hogyha nem tudja, hogy melyik végén kell belenézni, meg az, hogy működik, nem biztos, hogy az annyira, hogy olyan jó katona lenne, vagy nem tudom, mi van még rajta. Tehát valószínűleg ez a katona minden egyes fegyvert, ami ott van rajta, pontosan tudja, hogy működik. Pontosan tudja. Ismeri, hogy milyen fegyverei vannak. És akkor mit mond Pál Timóteusnak? 1 Timóteus 4-ből olvasom. 14-es vers. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófétálás által a vének kézreáltételével kaptál. Timóteus, te kaptál valamilyen ajándékot? Ne hanyagold el. Ne hanyagold el. És tudd, hogy mit van. Egy katona is pontosan ismeri a felszerelését, tudja, hogy milyen van. Te is tudd, hogy mit van neked. Ugye emlékeztek az abcselből, amikor Péter és János ugye a templomnál meggyógyítják azt a sánta embert. Abcsel 3.6-ból ezt a mondatot, ami még egy forrásdal is született ezzel. Péter pedig azt mondta, ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ugye mit mond Péter? Amim van, adom neked. Tehát Péter tudta, hogy neki ott van valamilyen, amit tud adni neki. Péter és János tudták, hogy nekik miük van. Tud te is. És csak egy gyors lista, tud, hogy Isten veled van. A te oldaladon áll. És ahogy szoktuk mondani, Isten és egy ember mindig többségben van. Tud, hogy benned van a Szent Szellem. Hogyha újjászületél, a Szent Szellem benned van. Tud, hogy a szellemnek, a léleknek gyümölcsei vannak. Ezek benned vannak. Tud, hogy a szellemnek ajándékai vannak. És vannak általánosan ajándékai, de vannak specifikusan neked ajándékaid. És amilyen ajándékaid vannak, tudd, hogy milyen ajándékaid vannak. Tudd, hogy mik vannak. És ne hanyagold őket, vagy ahogy máshol írja Pál, gerjeszt fel őket, ha esetleg nem ott vannak, ahol kellene. Aztán milyen még egy katona? Azon túl, hogy ismeri a fegyvereit. És ez elhangzott, hűséges. Egy katona hűséges kell legyen. Az a katona, amelyik nem hűséges, az nagyon hamar hadbíróság előtt áll, és sok jóra nem számíthat. Egy katonától alapvető elvárás, hogy hűséges és kövesse a parancsokat. Nagyon érdekes egyébként, ugye van egy közös katona ismerősünk, nem mondok neveket a felvételen, próbálok nem mondani, de őt kérdeztem, hogy mi van, hogyha olyan parancsot kapsz, amivel nem értesz egyet? Ami szerinted nem jó, ami hülyeség, vagy esetleg kifejezetten rossz. Mit gondolsz? De mit csinálsz? Azt mondja, hogy hiszi azt, hogy Isten ezt azon kéri számon majd, aki kiadta ezt a parancsot, de neki végre kell hajtani a parancsot. Na, nyilván másképpen nem lehet katona az ember, tehát ezt valahogy a helyére kell tenni, de nagyon érdekes volt ez a téma. Egy katona hűséges. És ahogy az előbb is felolvastam, az 1 Timóteus 6.20-ból, mit írt Pál Timóteusnak? Azt mondja, hogy 6.20, Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Őrizd meg, ami rád van bízva. Legyél hűséges. És ezt viszont mindannyiunknak mondja az ige direktben, hogy amit Isten te rád bízott, és tudod, hogy te rád bízott, azt őrizd meg. Azt tartsd meg, azt ne engedd el. Arra fordíts energiát, időt az életedben, hogy az megvalósuljon. Ugye talán múlt vasárnap nem tudom, vagy valamelyik elmúlt vasárnap megosztottuk ezt az igét, hogy az Isten ajándékai és elhívásai visszamohatatlanok. ő valamit rád bízott, ő nem vonja vissza. Ha valamit neked adott, rád bízott, küzdj érte. Eszembe jut, szoktam idézni a Bill Johnsonnak abból a könyvéből, amikor a menny megszállja a földet, azt hiszem ez a címe magyarul, és akkor abban volt egy ilyen okfejtése, hogy például, hogy szoktak neki adni ilyen könyveket, ami kritikusan elemzi azt a mozgalmat, amiben ő van, hogy tudod, hát legyen kicsit ilyen egyensúlyban ahogyan látja a dolgokat, azt mondja, hogy megy a kukába, el se olvassa. Mert ő felelős azért, hogy védje azt, amit Isten rábízott. És ezt a példát mondja, emlékszem, hogy ez neki olyan, mint hogyha valaki hallgatna ki a feleségét, kritizálja. Bocs, meg se fogja hallgatni. Meg se fogja hallgatni. Tehát amit Isten rád bízott, tud, hogy mi az, és ne engedd el. Ne engedd el. És akkor egy utolsó, nem utolsó előtti pont. Egy katona milyen még? Tehát fegyelmes, fegyelem van az életében, és egy katona treníroz, edz. És erről is beszél Pál Timóteusnak, bár nem tudom, hogyan van fordítva itt. A kegyességben gyakorold magad, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Tehát itt a gyakorlásnak hívja. Gyakorolja magát a kegyességben, a test gyakorlásának kevés haszna van. Ezt mondja az ige. Vagy pedig a 2 Timóteus 2-ben is van egy a 2.15. Igyekez kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem val szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Ez a igyekez kipróbált munkásként megállni. Tanulj. Tanulj. Tanulj, Timóteus. Tehát ebben is ott van a kitartás, a fegyelem, az edzés. Úgyhogy ezt a képet, hogyha vesszük, akkor az egy konklúzió, vagy az igének a felhívása számunkra, hogy építsük a szellemünket, építsük a lelkünket, és ha kell, akkor kényszeríts magad erre. Mert a test ugye a lélek ellen harcol, mondja az ige, azt hiszem a római levélben, úgyhogy bizony erőfeszítés az embernek a lelki dolgokra rávennie magát, amikor éppen fáradt, vagy éhes, vagy nem tudom, vagy inkább más csinálna, erőfeszítéssel jár, de ne kíméld. Ne kíméld, vedd rá magad, hogy építsd a te lelkedet és szellemedet. Tartsd magadat, gondoskodj róla, hogy te készen állsz a bevetésre. Készen állsz arra, hogyha helyzet van, akkor te bele tudjál menni. Tartsd magad készen, legyél fölkészülve. És a tréning, a kiképzés kapcsán, mondjuk ki a nyilvánvalót, egy elméleti oktatás nem elég. Tehát ha valaki, ugye egyetemi képzésen is vannak gyakorlatok, amikor csinálni kell, nem csak végighallgatni, hogy hogy működik, de jó. De ez olyan, mintha valaki végüli a kereszt tanfolyamot, meg hogy hogyan működik az autó, és nosza menjen ki a forgalomba, az balesetet fog csinálni 5 percen belül. Gyakorlat kell. Ugye jogsi addig nincs, amíg nincsen. Hány órát kell vezetni ahhoz? 30-at? 30 óra? 30. vizsga? Igen. Valahogy úgy is kell menni, ugye különböző éjszaka kell menni, autópályán kell menni, különböző helyeken kell menni, hogy legyen gyakorlat. De igazából jól autót vezetni az ember, azt mondják, hogy nem tudom, több évnyi rutin után tud. Hogy mire figyeljen, meg hogy figyeljen, hogy a 5-tel előtted levő autónak a lámpáját figyelt, hogy az mikor villan fel, ne az előtted levőt nézd, mert ezeket nem lehet csak gyakorlattal megtanulni. Tehát elméleti képzés nem elég egy katonának. Gyakorolnia kell magát, csinálnia kell dolgokat. Én azt is mondanám, hogy azt hiszem, szintén Bill Johnson írta ebbe a könyvébe, hogy a bölcs emberek mindig is készek voltak arra, hogy utazzanak. Tehát, hogyha valahol van valami, ahol Isten valamit csinál, akkor sokan nagyon hosszan utaztak oda, hogy megnézzék azt, hogy mi történik. Ha valahol valami ébredési mozgalom volt, akkor nagyon sokan elutaztak oda. Emlékszem, hogy mikor lehetett? 2010-11. Valamilyen amerikai konferencia volt, ahol valamilyen ébredés volt. Rendeztek egy párnapos konferenciát, ami végül valami fél évig tartott. Tehát ott volt a helyszín, valami szem szálloda volt, vagy nem tudom, hogy lefoglalva. Ott volt a konferencia, de így nem ért véget. Így ment tovább. Mert valami egészen érdekes dolgokat művelt ott Isten. És emlékszem, hogy néhány hónap után így Angliában a házi csoportból mondták néhányan, hogy ők ketten már repültek is az USA-ba, hogy megnézzék, hogy ott mi oda mentek. Én nem tudtam megtenni egyrészt, szerintem pénzünk se volt rá, másrészt meg így mondjuk kivettem volna Szabi, de mindegy. Tehát nem voltam be az élethelyzetbe, de valahova elutazni és megnézni valamit, hogy abból tanuljon az ember. Ez is szerintem egy fontos tulajdonság. És akkor utolsóként azzal zárnám, hogy ugye egy katona van, hogy megsebesül. Van, hogy egy katona meghal. És ez teljesen normális, és ez teljesen oké. Néha egy katonának is, sőt, nem néha, egy katonának is szüksége van pihenésre, felépülésre. És hogyha egy katona esetleg elesik, akkor nem gyalázzák azt a katonát, hanem tisztelettel emlékeznek rá. Mindenki tisztelettel beszél róla. Tehát ha kudarc az, amivel szembesülünk, ez teljesen oké. Ez teljesen oké. Sőt, nem fog minden sikerülni. Tehát itt most megint az utcamisszióra gondolok, a sötétség hatalmát, az ördög befolyását, ugye mivel emberekről van szó, akiknek saját akaratuk van, nem fog mindig sikerülni. De amennyire lehetne rajtunk múljon, szerintem, de még ha rajtunk múlik is, és mi követünk el hibákat, fogunk elkövetni hibákat. Az emberek követnek el hibákat. Én egyet szerettem volna elmondani. Megnéznék a szlájdot, hogy van-e rajta valami? Nincs. Figyelünk. Légy szíves. Köszönöm, hogy többiek a mikrofonban, ők is hallják, tehát arról az hangzott el, hogy a hitnemes harca értelmezhető így, talán, vagyis inkább talán értelmezhető úgy, hogy ez egy belső küzdelem az embernek, és mind a kettő, de egyébként igen, talán jobban adja magát az a jelentés, hogy az ember az életében hitben kiáll, az ördögnek a befolyását a saját életében korlátozza, a testnek a befolyását a saját életében korlátozza. Ez így van. Ez teljesen így van, ahogy mondod. És ennek most, amiről ma szó volt, ez a fókusszal valóban a kifelé, külső ellenség. De azt én mondtam, hogy mi már szabadok vagyunk, ki lettünk szabadítva a sötétség hatalmából. Ezt mondja az ige. Tehát ez így van. Ez nem jelenti azt, hogy az embernek nem kell az életében küzdenie. Igen, ugye sokszor nem az ördöggel küzd az ember, hanem a saját testiességével. És ezért jó az embernek néha mondjuk böjtölnie, mert akkor azt úgy meg tudja törni. Amit ebben látok, mind a mellett, hogy ezt mindenkinek kell az életében csinálnia, és meg kell találni azt, hogy fogást kell találnia rajta. Mindenkinek ezt muszáj az életében. Emellé oda teszem, hogy legyen meg a kifelé fókusz is. Mert ezt én úgy érzem, hogy sokszor elmarad. Az ember a saját életében küzd, hogy saját maga, de közben meg amellett az emberek mennek a pokolra. Az úgy, tehát, hogy ezért akartam ezt a perspektívát hangsúlyozni itt most, hogy az egyház offenzíván van. Az egyház támad. Nyilván egy katona, hogyha saját magával nem tudott dűlőre jutni, akkor nem alkalmas arra, hogy küzdjön, de nem azért leszünk alkalmasak, mert tökéletesek, megöltük a testet, hanem azért, mert ott van a döntés, én megyek és csinálom. És az embernek közben, hogyha valamit a saját életébe el kell rendeznie, akkor azt rendezze el. Én ezt valahogy így tekintem. De ez teljesen igaz és fontos, hogy van egy ilyen aspektus, és ezzel fogást kell találni. Köszönöm. Egyéb gondolat? Jó, akkor viszont egy imádsággal lezárnám most. A felvételt köszönöm azt. Vagy már... Hogy? De, igazad van. Igazad van. Drága Jézus, köszönjük szépen neked azt, hogy a te igéd ezt az igazságot elénk tárja, hogy mi már a sötétség hatalmából kiragadtunk, és már a te országodon vagyunk, ahol nem a sötétségnek a játékszabályai vannak érvényben, hanem a te országodnak a játékszabályai. Annak a törvényei. Köszönjük Jézus, hogy te szabaddá tettél minket. És imádkozom azért, hogy mindannyian az életünkben ennek a hitnek a nemes harcát meg tudjuk vívni. Imádkozom azért, hogy ne legyünk konfliktuskerülőek, hanem amikor bele kell menni valamibe, akkor legyünk készek abba, hogy belemenjünk, és hogy a saját félelmünk, és a saját, nem tudom, ne tartson vissza ettől. Imádkozom mindannyiunkért, magamért is, és mindenkiért itt, aki most itt van, hogy az életében ezt a harcot, a hitnek a harcát küzdje, megküzdje, és lássa azt a diadalt, amit te megígértél. És köszönjük Istenünk, hogy mindent megadtál nekünk ehhez. Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk, azt mondja te igéd. Olyan katonák vagyunk, akikkel szemben nem tud az ellenség megállni. Ezt mondja te igéd. Drága Szent Szellem, formáld ezt a képet bennünk, magunkról, hogy hogyan tekintünk magunkra. Te is, Urunk, bárány, megületett bárány vagy, de oroszlán is vagy. Ott voltál a kereszten összetöretve, de fehér lovon fogsz visszajönni, és karjön majd ki a szádból. Drága Szent Szellem, formáld a képet bennünk, mi magunkról. És hogy mi is tudjunk, segíts, hogy mi is úgy tudjunk magunkra tekinteni, ahogyan te tekintesz ránk. És áldást, a te áldásodat szólom magam felett, és mindenki felett, aki itt van. Köszönjük Istenünk, hogy te képessé teszel minket arra, amire elhívsz. Mert te igazságos vagy, és te hűséges vagy. Amen.